beszélgettünk a délelőttök folyamán általában, hogy mi is a gyülekezet. És a vendégeinknek mondom, hogy van egy ilyen kis füzet, hogy mi a gyülekezet, és ennek van négy pontja. Ezeket vettük át, és ezekről beszélgettünk. Azt gondolom, hogy sok minden megvalósult itt közöttünk, és jó volt itt lenni, jó volt odaáldozni, azt gondolom, ezt az időt. Legalábbis a legtöbbetek tőle hallottam, hogy nem volt könnyű. Tehát azért, ahogy az imádságban való fölkészülés, illetve az, hogy, hogy mindenkinek azért áldozatokat kellett hozni, hogy most itt lássam, de ez nagyon jó volt. Úgyhogy ez maradjon meg bennünk, és majd máskor is tegyünk ilyet. Most a mai napon tulajdonképpen ezek a délelőtti beszélgetéseknek a negyedik részéhez érkeztünk, ami a gyülekezethez tartozásnak egy nagyon fontos része. Úgy szól, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag igyekezzen megtartani gyülekezetnek az egységét. És hát ezt meg is éltük. Annyit mondanék még erről a kis anyagról, hogy ez nem valamiféle teológiai formában minden részlete kiterjedően foglalja össze, hogy mit is jelent gyülekezethez tartozni, hanem inkább annak a gyakorlati részét, és azokból szeretne megfogni párat. És ma is ezt fogjuk tenni. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Filippihez írt levélnél, és a negyedik rész első 9 versét fogom felolvasni, és az Isten iránti és az ő igényére tiszteletből hallgassuk állva Isten igényét, tehát Pál levele a Filippiekhez, negyedik rész első verstől olvasom, ez az Új Szövetség 226-os oldalán található. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám. Így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És a békesség Istene, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, a te igédre akarjuk építeni az életünket, és megnyitjuk a mi szívünket, az egész életünket, az egész lelkünket. Kérlek, segíts, hogy megértsük azt, amit ma személyesen nekünk készítettél. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Kicsi ismétlésként mondanám el, hogy miről is beszélgettünk ezen a négy napon. Ugye az első téma az volt, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag részt vegyen a gyülekezet szolgálatában. Nem feltétlenül is, hogy magát a gyülekezetet szolgáljuk, hanem a gyülekezetnek van szolgálat a város felé, befelé, Isten felé, hogy ebben mindenki vegye ki a részét. Erről beszélgettünk első napon, és hogy ezt hogyan is tegyük. Aztán a második alkalommal az volt a téma, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag osztozzon a gyülekezetért való felelősségben. És megnéztünk néhány gyakorlati dolgot, hogy milyen felelősségünk is van tulajdonképpen a gyülekezetért. Ez nem merített ki minden, de például előjött az imádság, előjött a nem hívő emberekkel való kapcsolatteremtés, a közösségben látogatóknak a szeretettel fogadása és az erőtlenek gyengeségeinek a hordozása. hogy egy közösséget tartozni az felelősséget jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy időnként ellátogatunk ide és meghallgatjuk az igét, vagy jól érezzük magunkat, hanem egy komoly felelősséget jelent, ami mondjuk hasonló lehet például a gyerekvállaláshoz, hogy amikor valakinek van egy gyermeke, akkor ott nincs olyan, hogy most egy picit megunta a dolgot, és akkor most egy-két évig akkor nem foglalkozik vele, ő sem merül, hanem akármi van, akkor ott vagyok mellette, és vállalom a felelősséget az Úr előtt, az ő fölnevelésére. Hasonló módon felelősek vagyunk egymásért a közösségért. Aztán a tegnapi napon a téma az volt, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag támogassa a gyülekezet bizonyságtételét, látását, stratégiáját. Hogy van egy célja a gyülekezetnek, van egy bizonyságtétele, vannak dolgok, amiket eldöntünk, amit teszünk, és hogy ezt támogassuk. És ma a negyedik alkalommal, a befejező alkalommal a témánk az, hogy minden tagnak fontos, hogy ott legyen a szívén az, hogy megtartsuk a gyülekezetnek az egységét. Erről szeretnék ma beszélni Isten igéje alapján, és majd egy-két igét fogok ebből a kis füzetből is olvasni. De nézzük rögtön akkor a Filippi levelet, ahonnan olvastam is az igét, a negyedik rész első versét. Azt olvassuk, hogy ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Úgy gondolom, hogy Pál azt mondja itt a Filippieknek, hogy örömben, szeretetben, békességben maradjon meg ez a gyülekezet. Pál számára a Filippi gyülekezet az egy, úgy mondom, hogy egy gyógygyülekezet volt, tehát nem a legtöbb probléma volt a Filippiekkel, mindig szeretettel és örömmel gondolt rájuk, és az volt a kívánsága, hogy így maradjanak meg. Tehát ez a megmaradás, ez az csak az Úrban lehetséges, azt mondja, hogy így maradjatok meg az Úrban, hogy örömben és békességben legyen ez a közösség. Ez volt Pál vágya a Filippi gyülekezettel kapcsolatban, de azt kívánjunk is, és ahogy itt meg is fogalmazódott meg, amit átértünk, az lenne, hogy így tudjunk tovább menni, mint ahogy éppen most itt a táborban ezt átéltük. Ez tehát a cél, és rögtön a második, harmadik versben, meg egy kicsit talán furcsa, amit ír Pál, azt mondja, hogy Evódiát intem, csak eszetekbe jutottam a tegnapi napot, beszélgettünk is erről a dologról, hogy mi van akkor, ha valami probléma kerekedik, és szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Úgy látszik, hogy azért ez az egyetértés, ez azért nem egy magától értetődő dolog, nem úgy van, hogy bejövünk a gyülekezetbe, és akkor ez azonnal így működik, és mindig is így van. Már azt is látjuk, hogy például ebben a gyülekezetben is voltak problémák, voltak olyan dolgok, amiket meg kellett oldani. Úgy is mondhatnám, hogy természetes dolog, hogy időnként ellentétek is képződnek, és természetes dolog, hogy időnként nehézséges is képződnek. Erzsének a bizonyságtételében volt, hogy talán előfordult, hogy most is, hogy két ember nem ugyanazt akarta, vagy valakinek valami nehéz volt. Nekem például az volt nagyon nehéz, hogy mindig nekem kellett azt a hátsó fürdőszobát kitakarítani azok után, a tesók után, akik kilógatták a zuhany, és akkor bementem gumicsizmával, lehetett csak, és Attila mindig engem kért meg, már nem a Miki Attila, hanem a Juhász Attila, de hát ez csak tréfa volt, nem volt ez a nagy dolog, mert már tudom is, hogy ki volt a tettes. Úgyhogy igen, már látjuk. De azt gondolom, hogy ennél lényegesen nagyobb problémák tudnak lenni, és jó volt, hogy öröm volt ezt tenni, hogy azt is látom, hogy talán kijavítottunk egy-két dolgot. Nem tudom, hogy ti mit javítottatok ki, amit én rontottam rá, de biztos volt egy csomó minden, ami így volt. De néha sajnos ezekből a dolgokból akár még nehézségek is tudnak kerekedni. És nézzétek meg, hogy itt van a Filippi gyülekezet, amelyik azért egy jó gyülekezet. Rögtön itt van Pál, és már mondja is, hogy kéne, hogy munkáljuk az egyetértést. És van még egy dolog, azt mondtam, hogy természetes dolog, hogy vannak egyetnemértések, de egy sokkal jobb hírt is tudok mondani, hogy természetes dolog, hogy van erre megoldás. Tehát Pál nem úgy írt itt, hogy itt valami tragédia történt, hogy van két testvér, akik nem értenek egyet, hanem van megoldás erre. És ez mindig legyen ott a szívetekben, gondolataitokban, hogyha bármikor történik olyan, hogy valakivel már ez az egyet nem értés esetleg egy olyan szintre megy, hogy ez már talán nehéz, hogy mindig van megoldás, hogy olyan nincs, az csak az ördög mondja nektek, hogy ez már olyan súlyos, hogy itt már nem lehet kezdeni, legjobb, ha ti távoztok a gyülekezetből, vagy esetleg a másik távozna, ez nem igaz. Mindig van megoldás, ezt látjuk Pálnál, hogy a természetes módon azt mondja, hogy ez van, és ezt meg kell oldani. Utána mond egy elég nagy feladatot nekünk. A negyedik versben azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Hát szeretném azt megkérdezni, hogy most, ha érzelmeiteket kérdezem, hogy ez meg tudtátok ezt valósítani, hogy mindig örvendeztetek az Úrban. Az érzéseitek mindig ezt sugározták nektek, hogy most fejlő az Úrba járni. Van olyan ember, aki folyamatosan, amióta megtért, most Berit a Gábort nem kérdezem őt, hogy röviden az időt, bár szerintem már nekik sem így van, de van ilyen, akinek ez mindig könnyen ment. Ezt vagy azért nem mer senki jelentkezni, mert tiki föltenni ilyenkor a kezünket, vagy nincsen. Én inkább erre az utóbbira gondolok, hogy azért ez nem egy könnyű dolog, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Persze tudjuk, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy az érzéseinkre építsük, és ezt senkinek nem is mondom, de azért az se jó, amikor azt mondjuk, az érzések azok abszolút nem fontos dolgok, hanem csak úgy keményen éljük úgy erőből az életünket. Nem. Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, és ez egy nagyon nagy kérés, és utána ezt ki is fejti, és erről szeretnék beszélni, hogy ez az egység, ami a gyülekezetben történhet, és létrejöhet, és azt gondolom, hogy minden más szervezetnél itt a világon sokkal mélyebben és sokkal komolyabban létre tud jönni a gyülekezetben az egység. Ez az egység, ez attól függ, hogy mennyire tudsz örvendezni az Úrban. És talán ez a mi négy napunk, ez azért is volt ilyen jó most, mert tudtunk örvendezni az Úrban. Tudtunk örülni annak, hogy az Úr milyen rendes volt hozzánk, hogy amikor olvastuk az időjárás jelentést, hogy itt eső lesz, és egy csodálatos napsütéses nap volt, meg tudtunk örvendezni, nem is volt olyan hideg az a víz, már akinek, és sok mindennek tudtunk örvendezni, hogy ez építi az egységet. Mert az az ember, aki állandóan kesereg, és aki állandóan rosszul érzi magát, ott az nagyon nagy veszélyben van. Itt Isten igéje egyébként három dolgot említ, ami ennek az örvendezésnek a kulcsa. Az egyik az emberek felé való dolog, a másik az magam felé való dolog, és a harmadik pedig az Isten felé való dolog. És erről szeretnék most mindegyikről pár szót szólni. Rögtön itt az ötödik versben azt mondja Isten igéje, hogy a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Úgy látszik, hogy ennek az örvendezésnek, ha az emberek felé való kapcsolatot tekintem, a kulcsa az, hogy mennyire tudunk mi szelídek lenni. Megnézegettem, hogy ezt a szót, hogy hogyan is fordított a több helyen a Biblia, úgy mondhatnánk, hogy elhordozónak lenni, elnézőnek lenni, gyöngédnek lenni, méltányosnak lenni, vagy kíméletesnek lenni. Ezeket is jelenti mindez a szelídség. És azt mondja Isten igéje, arra bátorít bennünket, hogy legyünk ilyenek, mert ha ilyenek vagyunk, akkor ez az öröm, ez a belső öröm ott tud lenni az életünkbe, és a közösségbe ez egy nagyon komoly összetartó erő tud lenni. És ez egy kérdés, hogy mennyire tudunk mi szelídek lenni, illetve hogyan is tudunk mi szelídek lenni. Tudjátok, a Máté evangéliumban mondja az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy milyen vagyok, szelíd vagyok és alázatos. Egyébként ezt a két dolgot kéri, tudjátok, az Úr Jézus, amit meg kell tanulnunk tőle. Tehát ez nem olyan, hogy valaki rossz hír, Berlinek Gáborra, tehát hogy bemerítkezik, és azonnal szelíd lesz, és azonnal méltányos lesz, meg stb. Nem úgy néz ki, hogy ezt az Úr Jézustól nekünk tanulni kell. És ott van, tudjátok, az a rész, hogy vegyük fel az ő igáját, és erről már régebben beszélgettünk, és csak nagyon röviden szeretném mondani, hogy általában az iga az egy ilyen kettős dolog, két igavonó állat van benne, és mi manapság az igára úgy tekintünk, hogy az valami rossz dolog. A mai kultúrában ez úgy tűnik, hogy hát az iga hordozásnak az nem kell, pedig pont fordítva az iga azért van, hogy megkönnyítse a tehernek a hordozását, és a Jézus azt kéri, hogy ő húzza az igát, és hogy menjünk oda mellé, és együtt hordozzuk, és ezáltal tanuljuk tőle a szerítséget. Hát én azt gondolom, hogy ma nagyon, vagy most ebben a négy napban nagyon sokat tanultunk egymástól, és hogyan tanultunk egymástól? Úgy tanultunk egymástól, hogy együtt voltunk. Úgy nagyon nehéz tanulni, hogy Attila elmondja nekem, hogy ő otthon egyébként nagyon pedáns, minden tökéletesen rendben tart, tisztaságot tart, csak nézem előre, hogy beletaláltam-e valamibe, és akkor én hogyan tanuljam az Attilától el. De ha ott vagyok náluk, és látom, hogy Attila állandóan sörögni, rendezkedik, stb. Akkor már utána én rám is rám ragad ez a dolog. Na hát így lehet az Úr Jézustól is megtanulni a szerítséget, hogy vele járunk, és utána az emberek felé az örömünk ebben tud megmutatkozni. Azt mondja tehát itt Pál, hogy a ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt, és mondd még valamit, hogy az Úr közel. Hát ezt nem csak úgy mondta, hogy most, hát itt valamit be kell szúrni, hát az Úr közel. Valószínűleg ennek van valami oka, hogy ő ezt mondta. És én azt gondolom, hogy tudjátok, van valaki egyszer leírta, hogy ő haldokló emberekkel foglalkozott, és mik voltak azok a dolgok, amik egy haldokló embernél az utolsó óráiban fontosak voltak. És ilyeneket mondok, hogy de kár, hogy nem dolgoztam egy kicsit többet a munkahelyemen, de kár, hogy nem építettem még három házat, nem csak viccelek. Tehát ilyenek nem voltak ott, hanem tisztán emberi kapcsolatok voltak ott. De kár, hogy ezzel az emberrel nem voltam többet. De kár, hogy ezeknek az emberek nem segítettem többet, vagy nem rendeztem a kapcsolatot. És azért is mondja itt Isten igéje, hogy az Úr közel, hogy igen, ez egy rendkívül fontos dolog, hogy ez ad egy békességet, egy örömet az életemben, hogyha ez a szerítség az én embertársaim, és ez legfőképpen a gyülekezet felé ott van. Ez tehát az egyik kulcsa ennek az örömnek, úgy látszik, hogy megtanuljuk az Úr Jézustól a szerítséget. Aztán tovább olvassuk, és most jön az, ami a befelé való kulcsa ennek a szerítségnek, azt mondja a 6. versben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Azt kéri Pál, hogy ne aggodalmaskodjunk. Hát most megint megkérdezhetném, hogy van-e már itt olyan, aki még soha nem aggodalmaskodott. Ebben még biztosan vagyok, hogy erre senki nem fog jelentkezni. És egyébként annyira jó volt hozzám az Úr, és ez az egyik, hát mondhatom, egyik nagy köszönet felé most ebben a négy napban, hogy tulajdonképpen a bemerítés előtti éjszaka, hát ellopták a feleségemnek a bicikliét. És olyan rendes volt az Úr, hogy úgy gondolta, hogy ez elég nekem majd a bemerítés után megtudni. És ismer engem, úgy látszik, hogy engem zavarnak ezek a dolgok, amikor ráadásul a saját hibánkból elveszítünk valamit. És akkor vége volt mindennek, és akkor mondtam, hú, de jó volt ez az alkalom, hogy a telefon, hogy hát nincs meg a bicikli. Hát mondjuk nem egy ilyen rózsdás valamire gondoljatok. És akkor ott volt az, hogy éreztem az ördög, nem az ördög lopta el, valószínű, bár nem tudom, lehet, hogy aztán majd elkapják, és akkor de jó lenne. De hogy az ördöget látta, és el akarta lopni az örömömet. El akarta lopni az örömömet, és azt akarta, hogy most én ezen keseregjek, és azért beletelt nekem ott egy kis időben, amíg úgy rendezni tudtam a gondolataimat. Kicsit úgy voltam vele, tudom, jártatok-e már így, hogy mentek az utcán, és valaki behúz egy nagyot. És akkor az erőtékből világcsapások, az ember egy kicsit rosszul érzi magát, most lehetileg behúz egy nagyot mondjuk, és akkor egy kicsit azt hiszem magam, hogy na, várj csak, hol vagyunk, és akkor rájöttem, hogy végül is, hát ez nem egy olyan nagy probléma. És azt mondtam, hogy figyelj, én nem hagyom az ördögnek, hogy megkapja az én erőmet. De olyan jó ismer az Úr, és azt mondta, hogy jó ezt nekem majd a bemerítés után megtudni, mert akkor nem kell nekem ezzel ott foglalkoznom. Ezt csak annyit ott eszembe, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert ez nem vezet sehova, és ez ellopja a ti örömötöket. Nem tudom, kinek milyen aggodalmaskodás van a szívében, és szeretném mondani, hogy ez a bicikli ellopásra utána rájöttem, hogy hát ez még bajnak sem nevezhető, mert ennél sokkal nagyobb bajok tudnak történni, aztán az úr megmutatta, hogy hát ez nem egy olyan lényeges dolog. De sokkal komolyabb dolgokért szoktunk aggódni, és azt mondja itt a Bibliában az Úr, semmiért se aggódjatok, de nem azt mondja, hogy ne aggódjatok, hanem mond helyette valami mást. Azt mondja, imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Istenem. Hát, én rögtön mondtam is az Úrnak, hogy egyrészt hálát adtam a bemelítésért, olyan gyönyörű volt, és olyan jó volt, és hálát adtam értetek, és aztán mondtam, hogy hát Uram, azért a biciklire van szükségem lenne, úgyhogy hát én szíves, ha lehet, akkor valahogy rendez ezt a dolgot el. De ha nem fogja, mint ahogy Dániel könyvében is olvasuk, az Úrnak van hatalma, de ha nem fogja, akkor sincsen nagy baj, de oda tettem ezt a kérést. És azt mondja az ige, hogy ha ezt tesszük, akkor úgy látszik, hogy ez működik, és ez a belső örömöd nem fog elmúlni. És még egyszer mondom, hogy a gyülekezet egysége attól függ, hogy az embereknek a szívébe ott van ez a belső öröm. Mert egy ilyen belső örömben élő tesót nem könnyű kipöckölni. Annak bármit mondhatod, jól érzi magát, mert békessége van. A dalba szokott erre eszembe jutni. Egy kicsit ilyennek látom őt, hogy nem könnyű kibillenteni az ő békességéből. Hát persze lehet, hogy tudom mondani történeteket, de tudjátok, ezért mondja Istennek az igéje, hogy a kapcsolatainkban, az egymással való kapcsolatainkban legyen ott a szelítség, hogy ez az örömünket megmaradhassa, és ami befelé való gondolatainkban, az aggodalmaskodás helyett legyen ott a hálaadás a kérésekben. És ebben van benne egyébként az Isten felé való dolog is, ugyanis a mi részünk az, hogy nem aggodalmaskodunk, az Isten felé pedig az, hogy hálát adunk folyamatosan. És olyan jó volt most hallgatni benneteket, hogy mondtátok ezeket a kis hálaadásokat, a kicsire azt mondom, hogy mint rövid, ezek nagy dolgok voltak, és azt gondolom, hogy még sok mindent nem mondtunk el egymásnak, hogy hálaadással éljük az életünket, és akkor ott megmarad benne ez az öröm, és így tud megmaradni az egység. Mert egységet létrehozni egy gyülekezetbe erőből nem lehet. Hogy eljövök, és azt mondom, hogy én pedig most aztán úgy fogom munkálni az egységet, és senkire nem fog haragudni, még arra sem, hogy nagyon haragszom, és majd viorgok rá, hogy nehogy észre legyen, hogy teljesen. De így nem lehet, hanem úgy lehet, hogyha a szíved örömmel van tele, és békességgel. És erről ezért írja Pál mindezeket, és nézzétek, Isten igéjében mindig tudjuk, hogy vannak az Úrtól kérések, parancsok is, vagy elvárások is, de mindig van az ígéret. Mindig ott van, hogy mi lesz ennek a következmény, és ez szerintem az egyik leghatalmasabb ígéret a Bibliában, ami mondjuk erre az életünkre vonatkozik már, tehát itt már a földi életünkre, hogy Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hú, hát ez fantasztikus. Én erre annyira vágyom, hogy úgy legyek és úgy menjek ebben a világban, hogy a gondolataimat az Úr megőrzi. És békességben vannak az én gondolataim, és nem az, hogy megyek az utcán, és állandóan jönnek a rosszabb gondolatok, és akkor azokat próbálom elhessegetni, hanem az van bennem, hogy a gondolataimat megőrzi a Krisztus, és a mi szívünket megőrzi, és így élhetek. Ez az ígéret. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy engedelmeskedünk Krisztusnak, hogy vele járunk, és tanuljuk tőle a szelítséget, hogy amikor aggodalom van a szívünkben, akkor azonnal megállunk, és azt mondjuk, hogy Uram, segíts, mert ezt nem akarom, és hálát adunk, és föltárjuk a mi kéréseinket. Van itt még egy kis hozzá szúrt rész, amit úgy is mondhatnám, hogy a haba tortán, vagy amit még kér tőlünk az Úr, ezt én úgy mondanám, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy legyünk kihegyezve valamire. Ugye mindenkinek van az értelme, amikor valamire ki van hegyezve, ami ugrik, ami őnek nagyon fontos, és azt mondja itt Pál, hogy figyeljetek, legyetek arra kihegyezve, ami igaz. Azonnal vegyétek észre, legyetek kihegyezve arra, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes. azt vegyétek figyelembe. Sok minden történik velünk, és annyi mindent figyelembe tudunk venni, és annyiszor rávesz minket az ördög, és beharíz minket, hogy olyan dolgokat veszünk figyelembe, amit nem kéne. Ami rossz dolog. Ami fölösleges dolog. Hát itt van például a beverítkezés. Tudjátok, az előtte levő hercehurcát, hogy meg akartok találni azt a úgymond bemerítő medencét, ahol majd megtartjuk, és csak a vendégnek mondom, hogy hát itt a zeneiskolában nincs bemerítő medence, ugye ezt nem is nehéz elképzelni, és ezért nekünk kell mindig találni egy helyet, és volt egy jó ötletünk, hogy olyan jó lenne itt a kőszegi csónakázó tóba ugye bemeríteni, és már úgy nézett ki, hogy minden rendben van, míg aztán a polgármester úr csak keresztül húzta a számításunkat, és aztán utána Isten adott egy teljesen más helyet, egy, mondhatom, hogy talán egy még szebb tavat, ahol ezt meg tudtuk tenni, ez Szombathely és Kőszeg között van a Lukácsházi víztározó, és azt mondom, hogy ha bemerítkezéssel úgy készülünk, hogy azon füstölgünk, hogy nem lehet a csónakázótóba, hát milyen lett volna ez a bemerítés? Hát tönkre ment volna szinten. De arra voltunk kiegyezve, hogy az Úr milyen szép helyet adott, és emlékszem András, most nincs itt közöttünk, ő mondta, hogy hát igen, nem volt ez jó, hogy a csónakázótóba nem lehet, de azt mondja, szerinte ez szebb. Szerinte ez jobban néz ki, meg jobb. Tehát, hogy arra vagyunk kihegyezve, ami jó, ami tisztességes. Ez nem azt jelenti, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. Nem jelenti. És nyilván lehetnek ennek következni, és gondolkozhatunk, hogy mit csináljunk, de nem kell nekünk ezen rágódni, hanem a tisztességes, a jó dolgokra kell odafigyelnünk. Ezt kell figyelembe vennünk, és egy-egy embernél is ezt kell figyelembe vennünk, és nem azt, amikor valamit esetleg elrontott. Ezt mondja talán tehát Pál, hogy a gyülekezet egységét azt így tudjuk megőrizni. Ez egyrészt jó hír, másrészt azt mondom, hogy azért ez nehéz, mert mi sokszor úgy vagyunk beállítva, hogy szeretnénk ilyen egyszerűbb dolgokat, hogy például olyan jó lenne, hogyha az a Bibliában, hogy ha minden héten bedobsz a perselyébe 5000 forintot, akkor tuti egységbe azt a gyülekezet. És akkor ez van egyszerű, nem? Hát megoldjuk, bedobjuk, és akkor le van tudva. De nem kér tőlünk ilyeneket az Isten, hanem ő azt kér, hogy a szívünk mélyén történjen valami, és ami onnan származik, az, ami neki értékes. És az egységnél is ezt kéri, hogy ez az öröm legyen ott a mi szívünkben. Rátérve, vagy visszatérve ahhoz a témához, amit itt ebben a kis füzetben van, csak szeretném mondani, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag igyekezzen megtartani a gyülekezet egységét. Azt van itt írva, hogy mások irányába szeretetet tanúsítson. Az van ide írva, hogy beszédében minden helyzetben törekedjen arra, hogy mások jó hírén munkálkodjon. Igyekezzen éretten kezelni a nézeteltéréseket. És itt van a Efezusi levélből az idézet, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki a szájunkból. Tudjuk azt, hogy figyeljünk oda, hogy ez nagyon fontos, hogy a közösségben egymásról nem mondunk rosszat. Tehát kifelé meg békét nem mondunk rosszat. Mint egy család. Ahogy mondta Berni, egy család. Tudjátok, az én feleségemről, hát én nagyon remélem, hogy tőlem még rosszat nem hallottatok. Pedig nekem is, meg neki is azért vannak rossz tulajdonságai, de ha valaki egy igaz rossz dologgal meg támadja, akkor is azt mondom, hogy ez nem igaz. Megvédem. És nem azért, mert hazudni akarok, hanem nincsen semmi köze annak az embernek hozzá, és én minden áron megvédem. És ez a lelkület, ha itt van bennünk, akkor tudunk egységben és szeretetben maradni. Aztán van még itt egy dolog, amit hát itt van, úgyhogy felolvasom. Bízzatok a vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akikről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozz, mert nem bánik javatokra a zsidókhoz, itt legyen 13-17. Isten így rendelte, hogy adott vezetőket, ők egyébként számot fognak adni. Tudjuk, hogy azt mondja, hogy ne legyenek sokan tanítók, mert nekik súlyosabb, komolyabb ítéletük lesz. De azt is kéri mindannyiunktól, mert nekem is vannak vezetőim, hogy bízzunk bennük, és hallgassunk rájuk, és azt mondja, hogy ne sóhajtozva gondoljanak, hogy örömmel gondoljanak. Olyan jó, szeretném, hogyha a Pap János egyház elnök, amikor eszébe jutok, akkor nem azt mondja, hogy júj, az a lelki pásztor, Szombathelyen meg Kőszegen, csak már ez, már valahogy megszabadulnék tőle. Nem ezt szeretném, hanem azt szeretném, hogyha én eszébe jutok, akkor végre azt mondja, hogy legalább van egy helyen, nincs probléma. De ugyanígy, mondhatjuk mi is, hogy amikor a pásztornak eszébe jutok, akkor ne az jusson eszébe szegény pásztornak, hogy na, hogy oldja meg ezt a problémát. Hanem az jusson eszébe, hogy fú, de jó, megyek el a tesómat beszélgetni, és milyen jó lesz, mert együtt fogunk imádkozni. Erre bátorít minket Isten igéje. Ez tehát a mai témánk, és szeretném, hogyha egy imádsággal tudnánk befejezni a mai igehirdetést, és könyörögnénk azért, hogy egyrészt, hogy az az igazi Istentől való mély békesség és öröm ott legyen a mi szívünkben. És ezért nekünk Istenni kell, Krisztussal kell járnunk, igyekeznünk kell, a hálaadásra kell odafigyelnünk, de hogy ez bennünk legyen, és hogy ebből fakadjon ki, hogy én magam, és mindenki magában így imádkozhat, hogy én a békesség és az öröm embere legyek itt a közösségben. És szeretném, hogyha imádkoznánk a közösségünkért, az egységért, azért, amit most megtapasztaltunk, hogy ez erősödjön, hogy menjen tovább, és olyan jó volt emlékszem, az is szép volt ebben a táboron, hogy egyszer csak Gábornak a családja beállított hozzánk a gyülekezeti táborba. Hát sok gyülekezeti tábort csináltam már, de még ilyenről nem, ilyet még nem tapasztaltam, hogy egy olyan csapat, akik ugye még soha nem voltak a gyülekezetben, egyszer csak jönnek, és ott vannak, hogy akik jönnek, azok láthassák meg ezt az egységet. Mert azt mondja Krisztus is, hogy a ti szereteteken és az egységeteken fogja meglátni a világ, hogy ki is a megváltó. Úgyhogy imádkozzunk önmagunkért, azért az örömteli szívért, és imádkozzunk a gyülekezetért, hogy maradjon meg ez az egység. Én arra hívlak most téged, hogy álljunk, titeket, hogy álljunk most föl, és bátorítok mindenkit, hogy minél többen egy-egy szóval önmagunkért és a gyülekezetért könyörögjünk, és utána majd én szeretném befejezni egy imádsággal. Jó, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Olyan hátadunk neked a te kegyelmedért azért, hogy gondoskodtál rólunk ebben a négy napban. És én azért kérlek, hogy te formáld a mi szívünket, Uram, hogy ne egy külső dolog legyen, hanem egy minél mélyebb belső szívből jövő dolog legyen bennünk. Mindig az öröm és az egyetértés. Köszönjük, hogy ebből most megtapasztalhattunk ebben a négy napban. Kérek, őrizd bennünket, és az, hogy amikor nehézség van, amikor támadások vannak, akkor is tudjuk ebből meríteni. Tudjunk te tőled meríteni, Uram. Segíts, hogy tudjunk veled járni, mindig ott legyünk melletted. Hálát adunk, Uram, a keresztért azért, hogy te a kereszten lehetővé tetted számunkra a boldog és békés életet. Hálát adunk neked, Uram, mindezekért. Amen.
Amen.